Nyolcadik fejezet. A sáncot kiépítő utászok túl izgatottak voltak ahhoz, hogy el tudjanak aludni, inkább a tábortüzek körül nyüzsögtek. Nevetésük hol felerősödött, hol elhalkult az éjszakai szélben. Stokes őrnagy nagyon elégedett volt a munkájukkal, ezért jutalmul három kancsó rizspálinkát hozatott nekik, amelyek most kézről kézre jártak. Sharp Siud Sivadji embereinek táborából az árnyak közül figyelte a kis ünnepséget, aztán egy apró sátorhoz sétált, és levette a kölcsön kapott indiai köpenyét, mielőtt áthajolt volna a bejáratot takaró ponyva alatt. A sötétben beleütközött Claire-be, aki előbb az ágyúzás, majd az utászok mulatozása miatt nem tudott elaludni. A nő felemelte a kezét, és csupasz bőrt érzett. Mesztelen vagy, a hangja riadtnak tűnt. Nem teljesen, mondta Sharp, aztán hirtelen megértette Claire félelmét. A ruháim vizesek, magyarázta, így hát le kellett vetnem őket. Nem akartam összevizezni az ágyat, hm? Ezen kívül az ingem még rajtam van.
Esett? Nem hallottam.
A ruháim véresek lettek, mondta Sharp, majd a Siud Sivadjitól kölcsön kapott pokróc alatt kotorászott, és elővette Torrens erszényét. Claire hallotta a kövek zörgését.
Mi az?
Csak kövek, válaszolt Sharp, kavicsok. Beletette a Lauritól és Kendricktől visszaszerzett 20 drága követ az erszénybe, amit ismét elrejtett a takaró alatt, aztán lefeküdt. Gyanította, hogy nem találta meg az összes követ, de a nagy részét visszaszerezte. Felhasította a két közlegény zsebeit, de még a kabátok varrásait is. Fáradt volt, és Hexville rugdosását sem heverte ki. A bordái fájtak, amikor levegőt vett, a horzsolása is sajogtak, és az egyik foga is kilazult.
Mi történt odakint? Kérdezte Claire.
Az utászok elhelyezték a sánckosarakat. Amikor kivilágosodik, kialakítják a lövegek és a lőszerraktár helyét, holnap este pedig felhozzák az ágyukat.
Veled mi történt? Helyesbített a kérdésen Claire.
Sharp egy ideig hallgatott. Megkerestem néhány régi barátomat, szólalt meg végül. De Hexfield kihagyta a fenébe is, most biztosan óvatosabbá vált.
Ennek ellenére lesz még rá alkalma,
elvigyorodott, hogy eszébe jutott Morris ilyet hangja. A kapitányt az emberei mindig is szájhősnek, a felettesei pedig talpnyalónak tartották.
Megöltél valakit? Kérdezte Claire.
Két embert, vallotta be Sharp. De hármat akartam.
Miért?
A férfi felsóhajtott. Mert rossz emberek voltak, mondta egyszerűen, és eltöprengett, hogy a válasz mennyire megfelel az igazságnak. És mert megpróbáltak megölni engem, tette még hozzá. És mert kiraboltak. Te is ismerted őket, folytatta. Lori és Kendrick.
Undorító alakok voltak, jegyezte meg halkan Claire. Folyton bámultak.
Ezért nem hibáztathatod őket, kedvesem. Claire egy ideig hallgatott, az utászok nevetgélése elhalkult, ahogy az emberek visszatértek a sátraikba. A szél a bejárat előtti ponyvát csapkodta, és lőporfüst szagát hozta a sziklás földnyel felől. A fű még mindig égett a földre zuhant rakéták körül.
Minden balul sül el, ugye? Mondta végül Claire.
Rendbe hozom a dolgokat, válaszolt Sharp.
A sajátjaidat, mondta a nő.
Claire ismét hallgatott, Sharp gyanította, hogy sír. Visszaviszlek Madrasba, mondta a nőnek.
És aztán mi lesz velem?
Minden rendben lesz veled, majd adok neked pár varázskavicsot.
Haza akarok menni, mondta Claire halkan, de nem tudom kifizetni.
Menj hozzá egy katonához, mondta Sharp, és vitesd magad haza! Eli Lockhartra gondolt, aki eddig csak távolról csodálta Claire-t. Illenének egymáshoz, gondolta Sharp. A nő halkan sírt.
Torrens azt mondta, kifizeti a hazautat, ha ledolgozom az árát,
mondta. Ledolgoztatta volna veled az egyik út árát, hogy aztán egy másik adósságot varjon a nyakadba? Kérdezte Sharp. Egy hazug kurafi volt.
De először olyan kedvesnek tűnt.
Mind ilyenek vagyunk, mondta Sharp. Kedvesek vagyunk, amikor megismerünk egy nőt, aztán, ha megkaptuk, amit akarunk, megváltozunk. Nem is tudom. Talán nem mindig.
Charlie nem ilyen volt, mondta Claire.
Charlie a férjed?
Ő mindig kedves volt hozzám.
Sharp visszafeküdt. A haldokló tábor tüzek fényei átpislákoltak a sátor laza szövetén. Ha esne az eső, a ponyván úgy folyna át a víz, mint a szitán, gondolta. Vannak jó emberek és rosszak, mondta.
Te melyik vagy? Kérdezte Claire.
Azt hiszem jó, de nem tudom biztosan, válaszolta a férfi. Mindig bajba kerülök, és tudom, hogy csak egyféleképpen kerülhetek ki. Akkor, ha harcolok. Egyedül ehhez értek igazán.
És ezt is akarod csinálni? Harcolni?
Isten tudja, mit is akarok, nevetett halkan. Tiszt akartam lenni, jobban vágytam rá, mint bármire életemben. Erről álmodoztam. Annyira akartam, hogy szinte már fájt. És amikor végre valóra vált az álmom, azon tűnődtem, miért is akartam ennyire. Elhallgatott. Siud Sivaji lovai halkan topogtak a sátor mögött. Néhány szarházi rá akar beszélni, hogy lépjek ki a hadseregből. Adjam el a rangomat, érted? A tiszteknek nincs szükségük rám.
Miért nem?
Mert büdös nekik egy volt közkatona, kedvesem.
Kilépsz?
Sharp vállat vont. Milyen egységek vannak most a rohamcsapatban? Kérdezte Wellesley. 900, válaszolt Kenny. A gránátosok 200 skót dandárból, a saját zászlóaljam oldalvédje, és még 4 másik század. Remek fiúk mindannyian, de kétség kívül nem bánnák, ha egy angol, könnyű gyalogos század is részesülne a dicsőségben. Nekem pedig nincs kétségem afelől, hogy önök örömmel csatlakoznak a támadáshoz, ugye, Morris? Kérdezte Wellesley szárazon. Természetesen, uram, mondta Morris, magában átkozva a Kennyt. De addig is, folytatta fagyosan Wellesley, hozassa vissza az emberei holttestét.
Igenis, uram.
Akkor lásson is hozzá. Green őrmester levitt fél tucat embert a földnyelvhez, de csak 2 hullát találtak, 3-ra számítottak, ám Hexville őrmester eltűnt. Az ellenség, látva a vörös kabátosokat, a sziklák és a víztározó környékén tüzet nyitott. Puskagolyók csattantak a köveken, és gellert kapva cikáztak a levegőben. Green golyót kapott a csizmája sarkába, nem tépte fel a bőrt a lábfején, de kemény ütés érte, így aztán ugrálnia kellett a száraz, rövid fűben. Csak ragadjátok meg a szarházikat, és húzzátok őket, mondta. Kíváncsi volt, miért nem nyitnak tüzet az ágyuk, és a következő pillanatban kartács tüzet szórtak az osztagára. Golyók fütyültek az emberek körül, de csodával határos módon senki sem sérült meg. A katonák megragadták Laurie és Kendrick lábát, majd visszarohantak a félig kiépített állásoknál várakozó Morris kapitányhoz. Mindkét hullának átvágták a torkát. A sáncok védelmében már illedelmesen bántak a halottakkal, feltették őket egy-egy ideiglenes hordágyra. Kenny ezredes megállította a hordágyvívőket, hogy megvizsgálja a már bűzdő holttesteket. Bizonyára kiküldtek egy tucat orgyilkost az erődből, vélte. Azt mondják, az őrmester eltűnt? Igen, uram, válaszolt Morris. Szegény fickót biztosan foglyul ejtették. Ma éjszaka legyenek óvatosabbak, kapitány. Talán ismét próbálkoznak. És biztosíthatom, kapitány, ha úgy döntenék, hogy ma este sétára indulok, nem az önök vonalait látogatom meg. Éjszaka. A 33. ezred könnyű gyalogos százada szétszórodott az újonnan kiépített ütegállások előtt. Ezúttal a lövegeket vonszoló embereket védelmezték. Egész éjszaka idegeskedtek. Mindenki azt várta, hogy torokmetsző marátha orgyilkosok támadnak rájuk néma csendben a sötétségből, de semmi ilyesmi nem történt. Az erődben csend és sötétség honolt. Egyetlen ágyú sem lőtt, egyetlen rakéta sem röppent, miközben a brit ágyúkat új helyükre vontatták. A lőport és ágyúgolyókat pedig elhelyezték a nemrég elkészült lőszerraktárakban. A tűzérek ezek után már csak várakoztak. Szürke fény jelezte a hajnalt, majd a világ peremén feltűntek a nap első sugarai, és beragyogták a keleti sziklákat. Az erőd falai most szürkének tűntek, az ég alján magányos felhő parázslott. A tűzérek tovább várakoztak. Az erőd tábor tüzeiről füst szállt fel, a tornyok zászlói ernyetten lógtak a szélcsendben. Félmérfölddel az ütegek mögött kürtök verték fel a brit tábort. Az ágyuknál álló tisztek Gavilgur északi fala felé fordították látcsöveiket. Stokes őrnagy munkája csak nem véget ért. Felállította az ütegeket, most már csak a tűzéreknek kellett lebontaniuk a falakat, ám Stokes még meg akart bizonyosodni arról, hogy a réseket a megfelelő helyeken ütik. Három lábú állványra helyezte a látcsövét, a moha lepte köveket pásztázta a középső bástyától jobbra. A fal egy kissé hátrafelé dőlt, az őrnagy pedig nem volt biztos abban, hogy talál olyan helyet, ahol a régi kövek rosszul illeszkednek egymáshoz. Figyelte, hogy a fal egyik pontja árnyékba burkolózik. A kövek meglehetősen lazának tűntek. Rögzítette a látcsövet, hogy az ne mozdulhasson el, majd oda hívta a 18 fontos lövegek parancsnokát. Az ütek parancsnoka, egy őrnagy, ragaszkodott hozzá, hogy az őrmestere is belenézzen a látcsőbe. Az ott a célpontjuk, mondta Stokes az őrmesternek. Az őrmester a lencséhez hajolt, majd kiegyenesedett és elnézett a cső fölött, aztán ismét előre hajolt. Egy darab dohányt rágott, és mivel hiányoztak az alsó metszőfogai, a sárga lé lecsorgott az állán, és a földre csepegett. Kiegyenesedett, aztán harmadszor is előrehajolt. A látcső lencséje igen erős volt, így aztán belenézve csak egy hosszanti repedés látott két hatalmas kő között. A hasadék négy lábnyival az alap fölött kezdődött. Ha beszakítanák, a fal előre rogyna, és a kövek rámpát képezhetnének a támadók számára.
Törjük át a hasadékot, uram, kérdezte az őrmester,
olyan jellegzetes northumbriai kiejtéssel, hogy Stokes először nem is értette, mit mondott. Gyengítsék meg a hasadékot, mondta Stokes.
Már elég gyenge, uram,
jegyezte meg az őrmester. Ismét előrehajolt, hogy belenézzen a látcsőbe.
Szinte már tátong, ugye?
Valóban, válaszolt Stokes. Az őrmester mormogott. Az ágyúzás egy ideig befelé tolja a köveket, így betömíti a rést, de aztán, ahogy a kövek meggyengülnek, engednek majd a nyomásnak, míg végül a fal összeroskad.
Úgy reped majd szét, mint egy tájog, mondta az őrmester vidáman,
ismét felegyenesedve. Visszatért az ágyújához, és ráparancsolt az embereire, hogy gondosan állítsák be a talpat. Ő maga az irányzéktoló csavart állította be, habár a lőrést még eltakarta néhány félig töltött sánckosár. Az őrmester felmászott a lövegtalpra, hogy ellásson a sánckosarak fölött. Néhány másodpercenként kérte, hogy mozdítsák az ágyút fél hüvelyknyivel balra, vagy emeljék egy újnyival jobbra, miközben fontoskodva állítgatta az emelőcsavart. Füvet szórt a levegőben, hogy felmérje a szelet, majd ismét egy egészen kicsit megemelte a csövet.
Mivel próbalövés, egy kicsit magasabbra emeltem, magyarázta Stokesnak. Talán még egy fél fordulatot, ütögette meg a csavart. Tökéletes!
A pákelik vizet vittek, és a hatalmas fadézsákba öntötték. A víz nem csak a tűzérek szomját volt hivatott oltani, hanem ezzel mosták ki és hűtötték le két lövés között a jókora ágyúcsöveget is. Mivel a lövegeket nem hűtenék le időnként, akkor azok túlhevülnének és felrobbannának. A nap egyre magasabbra emelkedett, perzselő forróságot ígérve. Az őrmester most a lövedékek között válogatott, fel-alá görgetett két 18 fontos ágyúgolyót, hogy eldöntse, melyiknek tökéletesebb a formája. Ezt itt! Köpött dohánylevelet a kiválasztott lövedékre. Morris könnyű gyalogos százada visszavonult az úton a táborba, hogy kialhassák magukat. Stokes figyelte, ahogy elhaladnak, és Sharpra gondolt. Szegény Sharp. De akárhol tartsák is fogva az erődben, az ostrom lövegek hangjából tudni fogja, hogy a vöröskabátosok hamarosan kiszabadítják. Már persze, ha átjutnak a résen, gondolta komoran Stokes, vagy ha át tudnak kelni az erőd közepén húzódó szakadékon. Próbálta elfojtani a borús gondolatokat, azt mondta magának az ő dolga, hogy réseket üssön a falakon, nem az, hogy az egész győzelmet egyedül vívja ki. A kiválasztott lövedéket begördítették a csőbe, és rádöngölték a lőpor töltett vászon zsákjaira. Az őrmester levette a derékszínján lógó hosszú fémtűt, belenyomta a gyújtójukba, átlyukasztva a vászon zsákot. Ezek után elővett egy finomra őrölt lőporral töltött csövet, amit aztán a gyújtójukon át belecsúsztatott a lőpor töltetbe, míg végül a kis cső végéből alig fél hüvelyknyi látszott csak ki.
Készen vagyok, ha önök is, uram,
mondta az őrmester az ütek parancsnokának, aki Stokesra nézett. Stokes vállat vont. Gondolom, meg kellene várnunk Stevenson ezredes engedélyét. A második ostromlöveg tűzérei 50 yarddal odébb látcsöveiken át figyelték, hova csapódik majd be az első lövedék. Az első lövés hagyta nyomot, veszik majd célba. A két pásztázó ütek tűzérei szintén figyeltek, az ő munkájuk csak akkor kezdődik, miután a falat már áttörték. Addig viszont a 12 fontosok a Gavilgur falain elhelyezett lövegeket veszik célba. Megpróbálják tönkretenni az ágyúkat, vagy lerombolni a lőréseket.
Ez a fal! Nem húzza sokáig, jegyezte meg Plummer őrnagy, az ütek parancsnoka.
Stokes látcsövén át a falat figyelte.
Még ma áttörjük, értett egyet Stokes. Hála Istennek, hogy nincs földvédmű, mondta Plummer.
Hála legyen Istennek, ismételte kötelességtudóan Stokes, de hogy jobban belegondolt, már nem volt biztos abban, hogy ez akkora áldás. A maráthák talán tudták, hogy az igazi védelem a központi szakadék és a külső erődöt csupán jelképes védelemnek szánták. Hogyan kelnek át azon a szakadékon? Stokes attól tartott, hogy a hadmérnököktől várják majd a választ, de mégis mit tehetne? Töltse fel az egészet földdel? Az hónapokig tartana. Stokes komor gondolatait Stevenson ezredes segédtisztje zavarta meg. Arról érdeklődött, miért hallgatnak még mindig az ágyuk.
Azt hiszem, önnek kell kiadni a parancsot, Plummer, mondta Stokes. A lőrést, kiáltotta Plummer.
Négy tűzér mászott fel a sáncra, elrángatták a félig töltött kosarakat az ágyú elől, az őrmester még utoljára végignézett a cső mentén, biccentett, majd odébb lépett. A tűzérek befogták a füleiket.
Lőhet, Ned! Kiáltotta Plummer az őrmesternek, mire az izzó kanócot vett elő, áthajolt a kerék fölött, és a kanócot a lőporral töltött cső végéhez érintette.
Az ágyú 5 yardnyit ugrott hátra, a levegő megtelt fanyar füsttel. Az ágyúgolyó átsűvített a sziklás földnyel felett, és az erőd falához csapódott. Szünet következett. A védők rohangálni kezdtek a falakon. Stokes a látcsövén át figyelve várta, hogy oszoljon a füst. Több mint egy percig tartott, de végül megpillantotta a falról lepattant tányérméretű lapos kődarabot.
Két hüvelykel jobbra, őrmester, kiáltott a dorgáló hangon. Biztosan egy szélroham miatt lehetett, uram, mondta az őrmester. Biztosan a rohadt szél volt, mert A célzással semmi gond nem lehetett, bocsánatot kérek, uram.
Remekül csinálta, mosolygott Stokes, igazán kiválóan. Tölcsért formált a kezéből, és kiáltott a másik ostrom lövek személyzetének. Megvan a célpont! Lőhetnek! Füstfelhő szállt fel az erőd faláról, melyet egy ágyú dörrenése és a lövedék sűvítése követett. Stokes a kalapját markolva beugrott az üteg mögé. Úgy látszik, felébresztettük őket, jegyezte meg, miközben egy tucat marátha ágyú nyitott tüzet a falakon. Az ellenség lövedékei a sánc kosarakba csapódtak, vagy gellert kaptak a sziklás talajon. A második brit ágyú is tüzet nyitotta, dörrenés visszhangzott a sziklák között, az ágyúk hangjai tudatták a messzi brit táborral, hogy Gavilgur ostroma elkezdődött. Tom Garrard, a 33. ezred könnyű gyalogos századának közlegénye a sziklák felé fordulva figyelte az erőd ágyúzását. Nem mintha mást is látott volna az erőd és az ütegek közötti fölnyel felett szálló füstfelhőn kívül, de időnként a falból is kiszakadt egy-egy darab. Az erődből dühött ágyú tűzzel válaszoltak, ám Garrard számára úgy tűnt, elég rosszul céloznak. A legtöbb lövedék elszállt a lövegek fölött, vagy belecsapódott a földdel teli kosarakból emelt sáncba. A brit ágyúzás viszont lassú és pontos volt. 18 fontos ágyú golyók törték a falat, egy sem tévesztett célt. A nap egyre magasabbra kapaszkodott a felhőtlen égbolton, így aztán a tűzéreknek minden második lövés után vízzel kellett lehűteniük a hosszú csöveket. A fém sziszegett és gőzölgött, a pákelik pedig rohantak felfelé az úton, hogy bőrvödreikből újra töltsék a hatalmas dézsákat. Garrard leült, ám észrevette, hogy egy rongyos indiai figyeli őt. Nem törődött vele, remélte, hogy odébb áll, az indiai viszont közelebb oldalgott. Garrard felkapott egy ökölnyi követ, majd feldobta és elkapta, értésére adva a férfinak, hogy ideje mennie. De az indiai a fenyegetés ellenére még közelebb lépett.
Száhib, sziszegte az indiai. Kopj le, brogta Garrard. Száhib, kérem! Nincs semmi, amit ellophatnál, nem akarok venni tőled semmit, és nem akarom meghágni a hugodat sem. Inkább én hágnám meg a te hugodat, Száhib, mondta az indiai, mire Garrard megfordult, és dobásra emelte a követ, aztán látta, a rongyos köpenybe öltözött férfi hátra löki koszos fehér fejkendőjét, és szélesen vigyorog.
Sosem gondoltam volna rólad, hogy kövekkel dobálod a tiszteket, Tom, mondta Sharp. Habár én is szívesen ezt tenném, úgyhogy nem hibáztatlak.
Akén köves pokolba! Garrard ledobta a követ, és előre nyújtotta a kezét. Dick Sharp!
Hirtelen megtorpant. Vagy inkább uramnak kellene szólítanom?
Persze, hogy nem, mondta Sharp, és kezet rázott vele. Te meg én? Már régóta barátok vagyunk, hm? A vörös szalag ezen nem változtat, Tom. Hogy vagy?
Voltam már rosszabbul is, te?
Voltam már jobban is.
Garrard összehúzta a szemöldökét.
Úgy hallottam, téged elfogtak.
Megszöktem.
Nincs az a kurafi, aki velem elbírna, Tom. Még te sem.
Sharp leült a barátja mellé, akivel 6 éven át szolgált együtt közlegényként.
Tessék, nyújtott Garrard felé egy darab szárított húst. Mi ez?
Kecske. Ennek ellenére finom.
Ültek, figyelték, ahogy a tűzérek dolgoznak. A két pásztázó üteg a közelben állt, a tűzérek 12 fontosaikkal módszeresen rombolták le a Gavilgur kapuja feletti melvédet. Az ellenség néhány ágyúját már ledöntötték a lövegtalpakról, és ezúttal 2 lőrést vettek célba. Egy ökrök vontatta ágyú taligán még több lőszert vittek nekik, ám ahogy a taliga visszaindult az ütektől, az egyik kereke kilazult, és most 5 ember állt a ferdekerék mellett, arról vitatkozva, hogyan is kellene a legegyszerűbben kijavítani.
Garrard kipiszkált egy rágos húsdarabot a fogai közül.
Vegyétek le a törött kereket, és tegyetek fel egy újat, mondta megvetően. Nem kell ahhoz egy őrnagy és 2 hadnagy, hogy ezt kitalálják.
Ők tisztek, Tom, dorgálta meg Sharp. Nekik csak fele annyi eszük van, mint másoknak. Neked már csak tudnod kell, vigyorgott Garrard. Minden esetre csábító célpontot nyújtanak az idióták, mutatott a fensíkot a belső erőttől elválasztó mély hasadékra. Van ott egy rohadt nagy ágyú, akkora, mint egy szénás szekér. A szarháziak már fél órája ott sürgölődnek körülötte. Sharp elnézett az ostromlott külső erőd mellett a távoli sziklák felé. Azt hitte, látja a falat, ahol az ágyú lehet, de nem volt biztos benne. Szükségem lenne egy rohadt látcsőre. Szükséged lenne egy rohadt egyenruhára. Már dolgozom rajta, mondta Sharp titokzatosan. Garrard leütött egy legyet. Milyen? Milyen? Pojálcának lenni. Sharp vállat vont, egy ideig gondolkodott, aztán ismét vállat vont. Nem tűnik valóságosnak, pedig igaz. Nem is tudom, sóhajtott. Úgy értem, akartam, nagyon akartam, Tom, de tudnom kellett volna, hogy a szarháziak nem akarnak engem. Vannak néhányan, akik rendesek, Stokes őrnagy például nagyszerű fickó, és még páran, de a legtöbbjük? Isten tudja. Ők valahogy nem kedvelnek. Azért, mert aggasztod őket, mondta Garrard. Mert ha belőled tiszt lehet, akkor bárkiből tiszt lehet. Látta a szomorúságot Sharp arcán. Azt kívánod, inkább őrmester maradtál volna, igaz? Nem, vágta rá Sharp, és ő maga is meglepődött, milyen határozottan mondta. Képes vagyok elvégezni a feladatomat, Tom. Milyen feladatot az Isten szerelmére? Üldögélsz, míg mi elvégezzük a piszkos munkát. Miközben neked egy szolga pucolja a csizmádat, és kitörli még a seggedet is? Nem, mondta Sharp, és a belső erőd árnyak borította szakadékára mutatott. Amikor ott leszünk, Tom, olyan emberekre lesz szükségünk, akik tudják, mit csinálnak. Ezt a feladatot olyan lesz, mint a pokol, és életben kell tartani az embereket. Én képes vagyok erre. Garrard kétkedve nézett rá. Ha hagyják, hogy megtedd. Ja, ha hagyják, értett egyet Sharp. Egy ideig csendben ült, a távoli ágyút figyelte, embereket látott körülötte, de nem tudta biztosan, mit is csinálnak. Hol van Hexville? Kérdezte. Kerestem tegnap, de a szarházi nem volt ott a szemlén. Elfogták, mondta Garrard. Elfogták? Morris legalábbis ezt mondja. Szerintem viszont elmenekült. Akárhogy is, de most az erődben van. Gondolod, hogy elmenekült? A múlt éjjel megölték két társunkat. Morris azt mondja, hogy az ellenség volt, de én egyet sem láttam belőlük. Viszont járt ott valami fickó, aki a társaság ezredesének adta ki magát, csak hogy nem az volt. Garrard Sharpra nézett, és lassan elvigyorodott. He, te voltál az Dick. Én? Kérdezte Sharp plépofával. Hát engem fogjul ejtettek, Tom. Csak tegnap szöktem meg. He, én meg Perzsia királya vagyok. Lori és Kendrick benne voltak az osztagban, amit azért küldtek, hogy letartóztasson téged, ugye? Ők ketten haltak meg a múlt éjjel? Kérdezte Sharp ártatlanul. Garrard felnevetett. Jól megkapták! Nagy szemét láda volt mind a kettő. Hatalmas füstfelhő takarta el a sziklaszírten magasodó falat. Két másodperccel később a gigászi ágyú moraja elérte Sharp és Garrard fülét. Míg a súlyos lövedék a pásztázó üteg mögött veszteglő ágyú taligába csapódott. A szekér szilánkokra szakadt, az öt katona a földre zuhant. Néhány másodpercig még görcsösen rángatóztak a saját vérükben, aztán többé már nem mozdultak. Kavicsok és faszilánkok süvítettek Sharp mellett. A pokolba is, álmélkodott Garrard. Öt embert egy lövéssel! Ez majd megtanítja őket, hogy húzzák le a fejüket, jegyezte meg Sharp. Az óriási ágyú hangjára az emberek előjöttek a sátraikból, és a fensík széléhez gyűltek. Sharp körülnézve látta, hogy Morris is a tömegben van. A kapitány ingújban volt, látcsövén át a füstfelhőt figyelte. Egy perc múlva felkelek, mondta Sharp, te pedig megütsz. Hogy mit csinálok? Kérdezte Garrard. Megütsz, mire én elfutok, te pedig üldözni kezdesz, de nem kapsz el. Garrard zavartan nézett a barátjára. Miben sántikáz, Dick? Sharp vigyorgott. Ne kérdezz, Tom, csak csináld. Te tényleg tisztlettél, igaz? Vigyorgott vissza Garrard. Ne kérdezd, csak csináld. Kész vagy? Kérdezte Sharp. Mindig is el akartam verni egy tisztet. Akkor talpra. Feltápászkodtak. Üss meg, mondta Sharp. Megpróbáltam ellopni tőled néhány töltényt, rendben? Úgyhogy vágj hasba. A pokolba, mondta Garrard. Gyerünk, csináld! Garrard erőtlenül megütötte Sharpot, mire a zászlós hátralökte őt, majd megfordult és végig rohant a sziklafal peremén. Garrard üvöltözött és üldözőbe vette Sharpot. Néhányan, akik az öt holttesthez mentek, szintén indultak, hogy nyakon csípjék Sharpot, de a zászlós kitért előlük és eltűnt a bozótban. A 33. ezred könnyű gyalogos századának katonái ujjongva és üvöltözve folytatták az üldözést, de Sharp messze maga mögött hagyta őket, és a Siud Sivajjitól kapott ló felé futott, amit a cserjésben kötött ki. Kiúzta a karót, felült a nyeregbe, és hátra vágta a sarkait. Valaki sértést kiáltott feléje, már messze járt a tábortól, és a környéken nem voltak lovas őrök, akik üldözőbe vehették volna.